Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, amelyet ma tartunk. Mint fogalmaz, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés, persona igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában. Nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szent Atya, majd kiemelte. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa kiemelte, fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott 14. Leó pápa a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetében. Legyen Nápoly az emberség és a remény fővárosa, mondta 14. Leó pápa a nápolyi lakossághoz fordulva. Elmondta, testvéreim, ebben a városban mindenütt ott lüktet az élet, az igazságosság és a jó utáni vágy, melyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért nem egyedül, hanem együtt kell feltennünk a kérdést, mi számít igazán. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útnak induljunk, hogy az elköteleződés lendületével járjunk, és ne az érdektelenség fáradtságában, hogy bátran a jót válasszuk, és ne a rossztól féljünk, hogy gyógyítsuk a sebeket, és ne ragadjunk bele a közöny fásultságába. Nápoly ma drámai ellentmondással néz szembe. Miközben jelentősen nő a turisták száma, nehezen bontakozik ki olyan gazdasági fejlődés, amely valóban az egész társadalmat képes lenne bevonni és felemelni, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette. A béke az ember szívéből indul ki. Áthatja az emberi kapcsolatokat, gyökeret ver a városnegyedekben és a perifériákon, majd kitágul, hogy átfogja az egész várost és a világot. Ezért sürgetőnek érezzük, hogy mindenekelőtt magában a városban munkálkodjunk, emelte ki 14. Leó pápa Nápolyban. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta Magyar Péter miniszterelnök megválasztása után az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A kormányfő kiemelte, ez a Magyarország működő, mert az állam végre elvégzi a dolgát, gyógyít, tanít, véd, közlekedést vezet, biztonságot ad, esélyt teremt, és pontosan elszámol a rábízott vagyonnal. Emberséges, mert nem felejti el, hogy minden döntés mögött emberi sorsok vannak, közölte. Kiemelte, olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz, a közvagyon újra a nemzet vagyona lesz, ahol senki nem gondolhatja többé, hogy politikai kapcsolatokkal, párthűséggel vagy személyes lojalitással megszerezheti azt, ami minden magyaré, fogalmazott. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőképződéssel. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magasszintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déliesre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig Önöket?
Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjunk ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez, és töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőnk volt, tehát akárcsak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idő során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak menjünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyekben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az, ami az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia. Pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amikor helyettekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korba vagyok, az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most úgy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárándósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek anyagcsere zavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beleavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki, azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy hogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
De ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórház lelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten ránézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért, meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán, és akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórház lelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórház lelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velkei Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást, tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy térj meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki. És hát ezt egy igyekszem észrevenni. Nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Calvin téren ugye mindig úgy biztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten, és akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten, úgyhogy adakozom.
Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás az egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog, tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb, tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy, aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát abban, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában, nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem visszanyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
És díderetsz, nem hallod a hangot, a reménytelen éj markában tartott. Föltámad a tenger, hömpölyög a hullám, de a túlparton valaki vár rád. A fogva tartanak,
tépte láncaid,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként
szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövőd tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért,
így végre élsz.
Egy másik életért, így végre élsz.
Valamire renk, ébred a holnap, Itt minden tiszta, fehérségben élek, én rád bíztam magam. Hallom a hangodat, bennem megolvad a hullámzó dallam. Mozdulatod lükteti szívem, táncra moccan, rezzen a ritmus rajtam. Én rád bíztam magam. Magam. Én rád bíztam magam. Hallom a hangodat, minden dobbanással forrón üzen a véred. Együtt sírunk, együtt nevetünk, simogatom velem vissza néked. Én rád bíztam magam. Bízom magam.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. oltalmazz meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, olvassuk Jézus szavait az evangéliumban, s e szavak a húsvéti öröm lényegéhez vezetnek bennünket. Jézus a búcsú beszédében mondja ezt, amikor tanítványait felkészíti saját távozására. Nem a fájdalomról beszél, nem a szenvedésről, hanem a szeretetről, az engedelmességről, az igazságról és a Szentlélek ajándékáról. Az Úr szavai a húsvéti fényben ragyognak fel, amikor már nem a sötétség, hanem az élet uralkodik. A szeretet nem pusztán érzelem, nem hangulat vagy múló lelkesedés, hanem döntés és hűség. A Jézus iránti szeretet tettekben nyilvánul meg. Aki szereti Jézust, az nem keresi a kiskapukat, nem válogat a parancsok között, hanem igyekszik teljes szívvel élni Isten akarata szerint. Az igazság lelke belülről tanít meg bennünket a szeretetre. Nem külső tanítást ad, hanem belülről formál minket. Ő teszi élővé számunkra Jézus szavait, ő emlékeztet bennünket arra, amit Jézus mondott és tett. Ő teszi lehetővé, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyünk a krisztusi tanításnak. A világ Jézus szavai szerint nem ismeri a Szent Lelket. Nem látja, nem érzékeli, nem fogadja be. Ez ismerős tapasztalat számunkra is. A Szent Lélek nem hangos jelenség, nem látványos külsőség, hanem csendesen munkálkodik az engedelmességben, a megbocsátásban, az igazság szeretetében, a lélek világosságában. A világ sokszor elutasítja mindezt, de a tanítvány felismeri. Az evangéliumot átragyogja az a bizonyosság, hogy nem vagyunk egyedül. Jézus megígéri, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Az Atya küldi a Szent Lelket, a Fiú visszajön, nem csak az idők végén, hanem jelenvalóvá válik minden szent misében, minden imában, minden irgalmas cselekedetben. Amikor Jézus szeretetével szeretünk, amikor az ő nevében cselekszünk, akkor ő jelen van. Az evangélium végén Jézus újra megerősíti, a szeretet és az engedelmesség egymást feltételezik. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A keresztény élet az engedelmességbe mutatkozik meg. A hívő embert nem a félelem irányítja, hanem a szeretet, amely válasz arra a mérhetetlen isteni szeretetre, amely Jézus Krisztusban öltött testet. A szeretet Jézus iránt és az emberek iránt megnyitja a szívet, hogy egyre mélyebben és egyre bensőségesebben ismerjük Jézust. A keresztény ember szíve egyre inkább érzékenyé válik Jézus jelenlétére, tanítására, akaratára. Ez a személyes kapcsolat a legnagyobb ajándék, ismerni és egyé válni Jézussal a szeretetben. Három ígéret hangzik el felénk. Az első a Szentlélek ajándéka, aki nem hagy bennünket magunkra, hanem vezet, bátorít, vigasztal. A második Jézus jelenléte, aki nem hagy árván, hanem mindig jelen van köztünk, különösen az Eukarisztiában. A harmadik pedig a szeretet, amely nem csak erkölcsi kötelesség, hanem Isten megismerésének forrása. Ez a három ígéret a keresztény élet alappillére. Ezek vezetik az egyházat és minden tanítványt az örök élet felé. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagytál bennünket árván. Elküldted a Szent Lelket, hogy bennünk éljen, vezessen, bátorítson minket. Taníts meg szeretni téged ne csak szóval, hanem tettekkel is, hogy megtartsam parancsaidat. Adj nekem nyitott szívet, hogy felismerjem jelenlétedet a mindennapokban, a csendben, az imában, az embertársban, a szent misében. Segíts, hogy mindig rád figyeljek, és engedelmesen válaszoljak hívásodra. Ne engedd, hogy elfelejtsem, az Atya szeret engem, és te magad is szeretsz. Árazd rám szent lelkedet, hogy növekedjek hitben, reményben és szeretetben.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja! Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmisét Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa mutatja be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel az Egri Bazilika kórusa. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 552-es, az éneklő egyházból a 812-es D változat, az éneklő egyházból az 555-ös, a Szent vagy Uramból a 112-es, és végül az éneklő egyházból a 223-as ének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az éneklő egyházból az 552-es, a 812-es és az 555-ös ének, a Szent vagy Uramból a 112-es ének, és végül az éneklő egyházból a 223-as ének. Kérjük, imádkozzanak velünk!